az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, újra jelentkezik a Gurulj be lassítva is podcast a megszokott klasszikus felállásban, mondjuk úgy, hogy a nyári szünetet követően, bár azért volt dolgunk bőven ebben az időszakban is, Hajdú B. István visszatért az Amerikai Egyesült Államokból, sőt, hát már hallhattuk tegnap is a ferencvárosi mérkőzésen, azt megelőzően vízilabda összecsapásokon, és jó magam Berkesi Judit beszélgetünk. Azért utaltam vissza a világbajnokságra, mert mégiscsak, hogy most visszatértél, Pisti, 5 hét? Után.
Ha inkább 6.
Inkább 6 hét után azért kíváncsiak vagyunk a személyes benyomásaidra, illetve azért vannak még utózöngék mind a mai napig. Például ugye a FIFA most jelentette be, hogy vizsgálódnak az argentin játékosok, vagy éppen stábtagok viselkedése miatt, sőt, egész pontosan bántalmazással vádolják például Paredes-t, Molinát, vagy éppen Roberto Ayala másodedzőt. Emellett ugye az is friss hír, hogy ugyanúgy a FIFA tervezi, hogy esetleg befektetőket von be a rendezvényeire, amely az UEFA-nak már nem tetszik. Na mindegy, szóval azért még mindig van miről beszélni a világbajnokság kapcsán, de kíváncsi vagyok, hogy te személyes megélésed milyen. Mennyire szólt ez a torna a futballról, amiről szeretjük, ha szól egy világbajnokság?
Én azt gondolom, hogy a futball főszerepet játszott azért az életünkben. Június 11-től július 19-ig. A FIFA számára és a világ számára abból a szempontból ez egy tökéletes világbajnokság volt, hogy a legjobb csapatok játszottak a végén, ugye az első 4 helyezettje a világranglistának, akik külön ágra kerültek, bejutottak a legjobb 4 közé. Egy álomdöntő jött létre tulajdonképpen, hisz az Európa bajnok játszott a Copa America győztessel, tehát Dél-Amerika legjobbjával. Az, hogy a sztárok fáradtan mozognak, az erre a VB-re nem volt jellemző, mert Haalandtól kezdve Messin át, Mbappéig, Vinicius Juniorig, Harry Kane-ig, akitől az ember a nagy futballt látja évközben, azt megkapta a világbajnokságon is. Emellett nem tudom, ki tudta, hogy létezik olyan kapus, hogy Vozinha például, egyáltalán, hogy mire képes a zöldfoki köztársaság. Ugye a világbajnokság legszebb góliát is egy zöldfoki köztársaságbeli balhátvéd szerezte López Cabral személyében, aki ugye az argentinoknak rúgott egy gólt. Emellett viszont azt kell mondanom, és nagyon óvatosan bánnék a szavakkal, mert azt gondolom, hogy mindenkinek az életében van egy világbajnokság, az első, amikor úgy beleszeret a futballba, ami aztán tart valószínűleg örök életéig. Nekem ez a 78-as, 82-es, 86-os világbajnokság, ezt a hármat tudom mondani, amikor ezen nőttem föl, amikor a magyar válogatott még ott volt ezeken a világbajnokságokon, egyébként óriási a különbség, hogy ott vagy, vagy nem vagy ott. Ezt ugye igazából nem tudjuk megtapasztalni, mert 40 éve nem vagyunk ott, de hogy viselkednek szurkolók egy VB-n, az egészen más. Megint csak egy zárójel, rengeteg olyan szurkolóval találkoztam az Egyesült Államok különböző stadionjaiban, akiknek a csapatuk nem volt érdekelt. Tehát találkoztam egy örmény fiúval a reptéren, aki azt mondta, hogy egyetlen egy meccsre tudott jegyet venni, arra kijött. Voltak kint magyarok, akik New Yorkban tudtak egy mérkőzést elcsípni. Elég sok olasz volt, nyilván ők még azt hitték, elég sok olasz televíziós és újságíró is volt, nyilván ők az akkreditációkat megcsinálták még talán a pótselejtező előtt. A dél-amerikaiak abszolút szurkoltak egész Dél-Amerikának, tehát egy Paraguay továbbjutása Németország ellen, az azt jelentette, hogy ott Bostonban pacsisztak a kolumbiai, meg az argentin szurkolók is a paraguayiakkal.
Bocsát, és ez a képernyőn is átjött, hogy a dél-amerikaiak nagy számban érkeztek, elsősorban az Egyesült Államokban.
Igen, és nagy számban is élnek az Egyesült Államokban.
És élnek is ott, és ünnepeltek a stadionon belül, és azon kívül is.
Ugyanakkor meg egy picit, és ez nyilván egy közvetítő riporternek nagyon-nagyon nehéz, Hiszen akinek ez az első VB-je, az joggal szeretett bele ebbe a futballba, mert csodálatos dolgokat is láttunk. De egy picit azért nem az én focim. Tehát én nekem az, hogy a VAR úgy dolgozik, ahogy. Hogy egy labdába épített chip egy horvát hajszálat érzékel, ami miatt nem egyenlít ki Horvátország, de nem érzékeli, amikor a norvég-angolon hozzáér a kábelhez. Ugyanaz a labda. Egyébként ez a horvát meccs volt abból a szempontból, ez a hajszál számomra a döntő, hogy amire kitaláltak egy szabályt, a lesre. Hát ugyan milyen előny származik abból, ha egy hajszála valakinek hozzáér a labdához, zárójel bezárva, és senki nem azzal foglalkozik, hogy milyen gólt fejeltek a portugálok, és a világ egyik legdrágább védője Guardiol mellett, hogy lehetett a Stramosnak befejelnie.
A lebonyolítás, az, hogy ennyi csapat volt, ennyi mérkőzés
aztán
volt
természetesen
utólag, hogy
folytatom. Aztán természetesen, ami a legfelháborítóbb, nyilván az egész világnak, kivéve az Egyesült Államokat, az a Balogun eset. Tehát, hogy egy játékost kiállítanak, automatikus eltiltást kap, és a rendező, az egyik rendező ország elnöke és a FIFA elnöke megbeszélik, hogy létezik egy olyan cikke, amely szerint ezt fel lehet függeszteni egy évre. Tehát ez elképzelhetetlen, de egyébként ahogyan az iráni válogatott ezen a tornán szerepelt, ahogy nem engedtek be játékvezetőt, ugye afrikai játékvezetőt az Egyesült Államokba bíráskodni, visszatérve arra, kérdezte a lebonyolítás, ugye 104 mérkőzést rendeztek. Szerintem nagyon-nagyon kevés ember van Magyarországon, aki mind a 104 mérkőzésnek az eredményét el tudja mondani. Beleértve azokat is, akik kim voltak, vagy ezzel foglalkoznak. Maradtak olyan mérkőzésekről emlékek, amikről nem gondoltuk volna, hogy azok jó meccsek lesznek, és okoztak csalódást olyan mérkőzésekről, amikről azt hittük, hogy jó mérkőzések lesznek. Én azt gondolom, hogy ennyi idő alatt ennyi meccset befogadni képtelenség. Tehát én azt hiszem, hogy az egészséges, a napi két mérkőzés, esetleg egy harmadik vagy negyedik a csoportkör utolsó fordulójában, arról nem beszélve, hogy ami miatt a csapatok szenvedtek, hogy nagyon sokszor ugye délben egy órakor kellett játszani, nem egyszer óriási hőségben, nem egyszer ugyan fedett körülmények között, de ha meg nem akkor játszanak, akkor európai idő szerint éjjel vagy hajnalban kerül sor arra a mérkőzésekre. Ettől független azt gondolom, miután az Egyesült Államok a szervezésben, bármilyen szervezésben, ami sportesemény, legalábbis a nézőtér megtöltésében mindig az élen jár, ugye gyakorlatilag teltházzal zajlottak olyan meccsek, tehát az, hogy 60-70 ezer ember van a Kongó-Üzbegisztán mérkőzésen, azért ezt kevesen gondolták volna, pedig így volt. És nyilvánvaló, hogy óriási üzleti siker volt a világbajnokság, amit ugye a FIFA meg is próbál elsősorban Infantino már a következő VB-re vagy VB-kre is átmenteni, igen erős európai ellenállással. Ettől független nekem nincs kétségem afelől, hogy a következő világbajnokságot 64 csapattal fogják megrendezni, főleg úgy, hogy 3+3 országban játszanak majd, hiszen ugye Argentina, Uruguay és Paraguay is kap mérkőzéseket, mielőtt Spanyolország, Portugália és Marokkó átvenni a rendezést. Hogy ebben milyen szerepe lehet Magyarországnak, vagy lesz-e több európai csapat, és ha igen, annyival több lesz-e, hogy mi beférünk-e, azt nem tudjuk, és nyilván, ha kim vagyunk, azok az országok, akik most kerültek ki, ennek a 48 csapatnak hála, azok valószínűleg áldják ezt, és valljuk be őszintén, hogy nem a 12 leggyengébb nem jutott be a legjobb 32 közé, és voltak, noha a vége azért nagyjából papírforma volt, voltak azért nagy meglepetések is. Tehát a világbajnokság iránti érdeklődés az Egyesült Államokban ott végig fönnmaradt, függetlenül attól, hogy az amerikai sportok nagy része az zajlott, tehát baseball mérkőzések, vagy éppen amerikai női kosárlabda meccsek voltak, sőt a VB elődöntő és a döntő között már az MLS, az amerikai profi labdarúgó bajnokság is újraindult.
Két kérdés még röviden ehhez kapcsolódóan. Egy, lett volna helyünk ezen a világbajnokságon a magyar válogatottnak? Például Zöldfoki köztársaságot említetted, amelyet egyébként sokszor szóba hoztunk, hogy nekik sikerült a kijutásna, de ők nem szenvedtek vereséget a két döntőstől egyébként végül, tehát elképesztő az ő történetük. Kettő, Lesztek-e még a következő világbajnokságokon ilyen történetek, ilyen legendák, akik közül azért úgy tűnik, hogy a többségnek ez volt az utolsó világbajnoksága. Gondolok Cristiano Ronaldóra, Messire vagy éppen Modricra. Hiszen azt gondolom, hogy ők legalább annyira érdekessé teszik ezek a legendás személyiségek, ezek a sportemberek, ezeket a nagy versenyeket, akár a világbajnokságot.
Nyilvánvaló, hogy valaki a pályafutása végén lesz legenda. Tehát amikor 2006-ban játszottak ezek az új emberek, akkor senki nem gondolta, vagy nem volt benne biztos, hogy még 20 évvel később is játszanak, 6. VB-jükön néhányan, és tényleg legendákká válnak. Ugye Messi az elmúlt 2 világbajnokságán egy arany és egy ezüstérem, úgyhogy 2014-ben is egy ezüstérem. Ronaldo is nyert Nemzetek Ligáját, Európa-bajnokságot, Modric a horvát válogatottal VB-érmet. Tehát lehet, hogy akik most először játszottak világbajnokságon, azok 3-4 VB múlva ugyanilyen legendák lesznek. Tehát nem tudjuk, hogy Kubarsira nem mint legendára fogunk emlékezni, nem tudom, 4 VB-vel később, amikor lehet, hogy még 2-t megnyernek a spanyolok, és 3-szoros világbajnok lesz. Most csak a hasamra ütöttem. Nyilván azok a játékosok hiányozni fognak. Ezek közül a nagy sztárok közül egyébként javarésze jól is játszott ezen a VB-n. Tehát talán Cristiano Ronaldo közelítette meg a legkevésbé saját magát, de neki is volt egy jó mérkőzése, de mondom, a többiek azok kifejezetten kitettek magukért. Azt én meg nem szeretem, hogy ott lett volna helyünk vagy sem, hiszen nem jutottunk ki. Igazából az a csapat, amelyiktől mi kikaptunk egy számunkra sorsdöntő mérkőzésen, már az sem jutott ki. Tehát az ír válogatott sem volt ott a világbajnokságon. Természetesen azt gondolom, hogy egy Magyarország Curaçao mérkőzés semleges pályán többet nyernénk meg, mint amennyit vesztenénk el, és tudnék még mondani 5-6 ilyen országot, de nem voltunk ott. Ráadásul voltak olyan európai országok, gondolok itt mondjuk a skótokra, akiket az EB-n ugye megvertünk és megelőztünk, vagy a csehekre, akik szinte nyom nélkül tűntek el.
Különösen a csehek egyébként.
Noha erős európai országoknak tűntek, és voltak olyan országok, ugye Olaszország, Dánia, Szerbia, akik ki sem jutottak, és ők szintén azt érezhetik, hogy a játék tudásuk alapján ott lenne ők. Én azt gondolom, ha lenne, nyilván ez az, ami nem lesz, hogy több mint 200 ország egy nyílt selejtezőt játszani, és a legjobb 64 jusson ki, abban a 64-ben érzésem szerint talán be tudnánk férni. Az európai 16-ba nem tudtunk beférni. Ugye a 64-et említem már tudat alatt, mert a következő VB szerintem annyiból áll, de azt gondolom, aki leült megnézni a VB-t, annak ez a világbajnokság azért csalódást nem tudott okozni, leszámítva azt gondolom változatlanul a bíráskodás, illetve a videóbíró rendszer használata az hagy maga mögött kívánni valót. És
hát
az, hogy
a döntő, mint mérkőzés.
Hát a döntő se volt jó.
Igen.
De az viszont, hogy egy világbajnokság után pár héttel derül ki, hogy egy meccsen, nevezetesen az Argentina-Svájc találkozón nem lehetett volna kiállítani egy játékost, akinek a kiállítása,
embolót,
aki a kiállítása döntően befolyásolta azért a mérkőzés végeredményét, ilyen nem
volt
hiszem.
Volt ilyen az EB-n, ott Kukurejánál, ott a német-spanyolon, hogy azt mondták utólag 3-4 hónappal, hogy igazából az kezezés, és azért 11-es.
Hát igen, de az, hogy az 11-es, és hát berúgják, nem rúgják, ez nem ugyanaz, mint az, hogy egy szabályt rosszul alkalmaz. Tehát ami nem történhetett volna meg. Tehát ha valaki a FIFA-nál vagy a Varszobában a szabályt olvas, akkor bármennyire is igazságosnak tűnik Emboló kiállítása, mert valóban műesés volt, és valóban az megér egy sárgalapot, nem lehetett volna azt szankcionálni, miután argentin szabálytalanságnak látta a játékvezető. De hát ezzel kapcsolatban ugye nagyon sok, egy amerikai újságíró kérdezte tőlem, amikor fölmerült ez az bizonyos Balogun eset, és akkor ezzel a világbajnokságot részemről talán le is zárnám, hogy de hát nem volt igazságos ez az ítélet, és megkérdeztem tőle, hogy el tudja azt képzelni, hogy a Super Bowl döntője, vagy egy NBA döntő előtt fölbívja az NBA komisszáriát, az amerikai elnök, és azt mondja, hogy ez a játékos, aki el van tiltva, az mégis játszon. Hát ez elképzelhetetlen. Ez csak a FIFA-val képzelhető el. Mindegy, megtörtént, ettől függetlenül erre a világbajnokságra úgy fogunk azt hiszem emlékezni, hogy a legjobb csapat megnyerte, egyetlen gólt kapva, rengeteg külön díjat elvíve, és valóban a világbajnoka egyetlen csapatot, a Zöldfoki Köztársaságot nem tudott legyőzni, azt a csapatot, amelyben egyébként játszott egy magyar bajnokságban szereplő játékos is, ugye Duarte személyében. Ennyi közünk azért volt a VB-hez.
Meg de ugye, a Josephre gondoltam, hogy Joseph, átkötök.
És ráadásul Bembouali is. Ők igen. Még azt veszük, gólt is szereztek be, Joseph. Na hát ez megint egy nagy kérdés, hogy mi öngól, mi nem öngól, tehát ne is menjünk bele. Azért mondom, hogy ez talán már nem, tehát ez nem az a foci, amiben én 82-ben vagy 78-ben beleszerettem, de meg tudom érteni, ha ebbe valaki beleszeret, és nem tud azért olyan lenni, hogy ne szeressen ki belőle az ember, és azt gondolom, én az elmúlt két világbajnokságon ott voltam, a 2018-ason és a 22-esen is, hogy mindent egybevetve, főleg a végét drámaibb volt, látványosabb volt, és talán több mérkőzésre emlékszünk, mint a 4 évvel vagy a 8 évvel ezelőtti VB-ről.
Na, térjünk rá akkor a magyar klubcsapatokra, és elsősorban a nemzetközi kupákban érdekelt 4 együttese. 4-ből 3 csapatunk tovább jutott. Az Európa Ligában a Ferencváros és a Konferencia Liga második fordulójából pedig a Debrecen és az Eto lépett tovább, és nem volt messze ettől egyébként a Paks együttesem sem. Mennyire lehetünk így elégedettek, hogyha összességében nézzük a magyar klubcsapatok eddigi teljesítményét. Látva például azt, hogy ugye tudjuk, hogy a paksiaknál csak magyar játékos van, de éppen az Etónál vagy a Debrecennél is 6 magyar volt a kezdőben a tegnapi mérkőzéseken.
Nyilván a teljesítményt és az eredményt külön kell választani. Tehát a 4 csapatból tegnap az egyik legjobb teljesítményt a Paks nyújtotta, amelyik kiesett. A Panathinaikosszal szemben könnyen lehet, hogy másik 3 csapatból is legalább 2 kiesett volna a Panathinaikosszal, szóval ezt nem tudjuk meg. Ami a Győrt illeti, én azt gondolom a mindenkori magyar bajnoknak, és ez legyen, ugye az elmúlt években a Ferencváros volt, most a Győr, szinte kötelessége legalább a Konferencia Liga főtáblájára oda kerülni. Elmondom, hogy miért. Megszámolva a dolgokat. A Bajnokok Ligája főtábláján élből ott van 11 bajnokcsapat, és 5 a bajnoki ágról oda kerülnek. Tehát 16 európai bajnok minimum játszik a Bajnokok Ligájában. További 5 az Európa Ligában, a kieséses és a leeséses rendszer alapján, és további 5 a Konferencia Ligában. Ez összesen 26 bajnokcsapat. A magyar bajnoknak ebben a 26-ban benne kell lennie. Ugye a Ferencváros, amikor 2023-ban kikapott a Klaksviktól, és kiesett a feröeri ellenféllel szemben, utána simán bejutott a Konferencia Liga főtáblájára, és ott remekül is szerepelt. A Győr esetében én azt gondolom, hogy ez ugyancsak megtörténhet. Nyilván, ha egy luxemburgi csapatot emberelőnyben itthon nem tudsz megverni, nem csoda, ha kifütyül a saját közönséget. Tehát ezért mondom, hogy a teljesítmény gyenge volt.
De ha vissza, az első mérkőzés
simán hozta. És ha visszagondolok, hogy itt hétről hétre játszanak meccseket. Visszagondolok 2002-re, amikor a Zalaegerszeg az NK Zágráb nevű csapat ellen idegenben az otthoni 1-0 után 2-0-es vesztésre állt, úgyhogy sansza nem volt, majd a 87. percben kapott egy 11-est, egy ilyen véleményes 11-est, amit Urbán Flórián belőtt, 2-1, idegenben lőtt több góllal tovább jutott a Zete, és egy héttel később megverte a Manchester United-et. Tehát ekkora formajavulást, illetve hogy milyen ellenfél ellen hogy játszol, erre minden csapat képes, tehát én hiszem azt, hogy a Győr a Rigánál jobb csapat, és tovább fog jutni, és az azt követő körből sem, hiszen ott már kiemeltként játszik majd a Győr, sem kaphat olyan nehéz ellenfelet, ami megoldhatatlan lenne. Például kaphatná újra a Vikingúrt is adott esetben, ha a Vikingúr is kiesik. A Ferencváros esete más, mert a Ferencváros a legkeményebb módon az Európa Ligából próbál az Európa Ligában maradni, és én azt gondolom, mind a Vojvodina, mind pedig a Twente azért egy nagyon rangos ellenfél volt. A Fradi egészen kiválóan játszott 11 a 11 ellen, sőt, én azt gondolom 75 percig, amikor egy picit már kezdett elfogyni a koncentráció és a fizikai erő, sansza nem volt a holland bajnokság negyedik helyezettjének.
Úgyhogy kint is nyerni.
Úgyhogy kint is a Ferencváros nyert.
Azért azt ott alapozta meg.
Úgy nyert 2-1-re kint is, hogy legalább annyi gól helyzete volt, mint az ellenfélnek. Tehát ez egy teljesen reális győzelem volt, egy picit én azt gondolom az első meccs előtt is, és most a második előtt is, amikor még annyira sem indokolta, egy picit nagyképűen játszottak, vagy nagyképpen viselkedtek a hollandok, tehát én azt gondolom, hogy ők el sem tudták képzelni, hogy ők kétszer is kikapjanak. Lenny Joseph nagyszerűen játszott, de nem csak ő, az egész ferencvárosi csapat. Úgy, hogy elment 8-10 játékos ebből a Fradiból, abból néhányan alapemberek, ráadásul az egyik legjobb formában játszó Keita megint nem tudott játszani, sem most, sem az előző mérkőzésen. Ugye a Fradinak most jön egy lengyel ellenfél, a Gornyik Zsabzse, egy olyan csapat, ahol nincsenek világsztárok. Tehát az első számú kapus, a Gornyik Zsabzsének egy német kapus, akit a német harmadosztályból igazoltak. Igazából a legnevesebb játékosa az Európa bajnokságon játszó Janzsa, aki a szlovén válogatott balhátvédje, aki játszott a magyar-szlovén meccsen. Ennek ellenére egy lengyel csapat mindig rakkol, mindig nagy iramban játszik, fizikálisan jól játszik. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy a Ferencváros nyilvánvalóan hétvégi Vasas elleni bajnoki megint nagyon komoly rotáció lesz a csapatban. Mit tud kezdeni egy olyan csapattal, amelyik ellen előnyt kell szerezni, tehát nem idegenben kezd a Fradi, hanem otthon. És aztán jön a sorsdöntő visszavágó, amelyet ugye, ha sikerrel vesz meg a Ferencváros, akkor egészen biztos, hogy valamelyik kupában ott szerepel, és a kettő közé beesik egy Real Madrid elleni gála mérkőzés, ahol megint csak azt tudom mondani, hogy kíváncsi vagyok, hogy milyen Fradi fogott kezdeni egy szerdai és egy csütörtöki, egy következő csütörtöki tétmeccs között egy olyan Real Madrid ellen, ahol azért még mondjuk Bellingham meg Mbappék nem fognak játszani, de Viniciusok, Valverdék már játszhatnak a világbajnokságról visszatérve. Nyilván a közönségnek az látványos lesz, a Ferencváros számára talán a két lengyelek elleni mérkőzés szakmailag fontosabb, de nyilván a Real Madrid egy olyan név, amely bevonzotta már most ugye a közönséget, és a Ferencváros is, hogyha kiveri a Gornyik Zsabzsét, utána kiemelt lenne a playoff kör sorsásán, ugyan azt a sorsást már megtartják majd most hétfőn, tehát én azt gondolom, hogy a Twente-nél nehezebb ellenfelek nem jönnek, ez azonban nem azt jelenti, hogy automatikusan a Fradi bejut az Európa Liga vagy a Konferencia Liga főtáblájára, és szólni kell ugye a kupacsapatok esetében a Debrecenről, amely két meccsen azért nem kapott gólt. Kétségtelen.
Ismerős volt a stadion.
Igen.
Gyűnyik otthona.
Igen, ott kétségtelen. Meg is nyerhette volna a visszavágót a Debrecen, el is veszthette volna jobb játékkel a Kopenhága ellen, de még egyszer mondom, javulni egyik hétről a másikra is nagyon.
És azért Cibla Flórián gólja döntött így ezt a párharcot nézve. Hogyha nézzük a Paksot, ott is fiatal gólszerzők voltak.
Igen, és ha már gólokat nézzük, ugye
amilyen... Györfi Milán, bocsánat, 19, Pető Milán 21 évesen a Panathinaikos ellen, azért azt gondolom, hogy ilyen szemmel is érdemes nézni ezeket a nemzetközi meccseket.
Persze, és ilyen szemmel is érdemes, ugye elindult a magyar bajnokság, és hát amilyen gólt Urblik lőtt a Győrnek a Vasas színeiben, az a VB három legszebb gólja között ott lett volna, az a világbajnokságon születik, ahol több mint 300 gól esett egyébként, de szenzációsan eltalálta azt a labdát. Ugye nyilván elindult a magyar bajnokság, és voltak benne magyaros dolgok. Tehát az, hogy a Honvédban a kapus és az egyik középpályás között 26 év a különbség, életkorbeli különbség a 43 éves és a 16 és fél éves között, az egészen döbbenetes. Nem tudom, hogy a magyar fociban volt-e ilyen. Az, hogy a Nyíregyháza a fiatal szabály tartása miatt hátrányban kapust cserél és behoz egy fiatal kapust az Újpest ellen, majd megfordítja a mérkőzést, ez nyilván megint csak sakkozás a szabályokkal, ahogyan az kell, hogy bizonyos támogatástól egy csapat ne essen el. Illetve azt gondolom, hogy az első forduló nyertese, és nyilvánvalóan a tabellát is vezeti, az az MTK, amely három góllal megverte az Zalaegerszeget, amely évről évre egyre több és több játékosát teszi piacképessé, és nőnek a helyükre újak, és most már nem arról van szó, hogy a nagy veteránok, mint a Bognár Istvánék húzzák az MTK-t, hanem nagyon tudatosan igazolva, vagy nagyon tudatosan fiatal játékosokat beépítve, miközben ugye az előző idényben is Kosznovszkijék, Molnár Rajmundék elmentek, és most is jó néhány MTK játékos igen komoly pénzért külföldre tudott igazolni.
Nekik itt a balanszt kell megtalálni az eredményesség és az ilyen értelemben való játékos politika között, mert azt gondolom, hogy az a jó, hogyha megvan az arány ebben, hiszen azért a tavalyi szezonban voltak nehezebb időszakaik, de igen, izgalmas lesz, hogy most milyen erőviszonyok lesznek a bajnokságban, azért sok magyarral, sok fiatal játékossal én kíváncsian várom, akár a Ferencváros, akár a még versenyben lévő klubcsapatoknál is az a kérdés, hogy ezt a kettős terhelést hogy bírja és hogy menedzseli. és ebbe még belejön a sokat emlegetett fiatal ajánlás, amely ugye az előző szezont is meghatározta. Hogy látod a Ferencvárost ennek kapcsán? És egy mondatot még hadd mondjak el, azért Rámákers milyen fejlődést mutat a Fradiban, amióta ide érkezett, de ugyanez igaz Lenni Josephre, aki elképesztő formában tért vissza a VB-ről, de már azt megelőzően is fölfelé ívelő pályát mutatott, tehát egy játékosnak is mennyi lehetősége van még egy csapaton belül jobbá és jobbá válni.
Igen, hát azért tegyük azt hozzá, hogy a Ferencváros új edzővel vágott neki, Borbély Balázssal. Abszolút új játékrendszerrel. Tehát az, hogy nem három védő játszik, hanem négy, az azért nagyon-nagyon nem mindegy. És ezt a Fradi az edzőtáborban kiválóan begyakorolta, és miközben nagyon egységes és látható, hogy mit szeretne játszani, az előző szezonhoz képest elképesztő, hogy mennyivel jobban játszik mondjuk Zakariasen, mert mondjuk Gomez meg Rámákers már jól játszott az előző idény végén is. De azért Joseph is most még jobb. Zakariasen még jobb. Korbu még jobb.
Kejta most ott van. Ha ott van, akkor
de meccs és meccs között. Osvátból gyakorlatilag majdnem bohócot csináltak az első mérkőzésen. Ugyanaz a játékos a visszavágón talán egyszer, ha ki tudta cselezni. És ez mindenképpen a felkészülés, a felkészítés és az odaadásnak a mintaképe. Az más kérdés, hogy nyilván, ha 9 embert kicserél a Ferencváros, akkor az nem biztos, hogy egy Paks ellen elég, és még az sem biztos, hogy egy Vasas ellen a hétvégén elég lesz, márpedig, hogy 6-7 csere kell, hogy legyen a Ferencvárosban, a hétvégi bajnoki előtt, az szintén biztos, és akkor ott van a Puskás Akadémia, ahonnan szintén sokan eltávoztak, erre elmentek Debrecenbe, és simán rugott 2 gólt az a Németh András, aki életében nem rugott felnőtt tétmérkőzésen 2 gólt, és úgy várta mindenki már, hogy na, egy jó adottságú magyar center, aki a magyar válogatottban is játszhat, elkezd eredményesen futballozni, most megérkezett, de hát egy fordulón vagyunk csak túl.
És arra még egy adalék, ugye ma most a Puskás Akadémia Kisvárdát fogja fogadni a második forduló nyitányán, amelyet este az M4 Sporton közvetítünk, hogy a 2 gólpassz pedig Lukács Dániel jegyezte, tehát azért ő is kiemelkedő teljesítményt tudott nyújtani az első fordulóban, kíváncsian várjuk a második forduló történéseit, illetve a nemzetközi kupaporondon még életben lévő magyar csapatok további szereplését. Beszélgetésünk végéhez értünk, köszönjük szépen már a figyelmet, egy hét múlva újra jelentkezünk a podcast műsorunkkal. Viszont hallásra.
Ez volt a Gurulj belassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja.
Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek a homokon. Nekem csak jó estét a Bonasera, nem töröm más szavakon a kobakom. Nekem a Gellért hegy a Himalája, bár kicsit alacsonyabb, mint a Gadás. De nyári éjszakán igazi bája, szavamra van olyan szép, mint bármi más. Soha se kergetek én déli bábot, józanul járok, nem álmodom. Utazni szeretek, nem majd kibírom, ha nem lesz farmom, vagy nyugaton. Nekem a Balaton, a Riviera, ettől nem tántorít el a tél a fagy. Szívedet akarom elvenni még ma, mert az egész nagy világ nekem te vagy. Olvastam könyveket, megnéztem filmeket, ámultam ezer színes csodán.
Ám ha megkérdezed, elmondom most neked, mit érzek én ezek után?
Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek. Nekem csak jó estét a Bonasera, nem töröm más szavakon a kobakom. Nekem a Gellért hegy a Himalája, bár kicsit alacsonyabb, mint a Gadás. De nyári éjszakán igazi bája, szavamra van olyan szép, mint bármi más. Soha se kergetek én déli bábot, józanul járok, nem álmodom. Utazni szeretek, kibírom, ha nem lesz farmom, vagy nyugaton. Nekem a Balaton, a Riviera, ettől nem tántorít el a téla fagy. Szívedet akarom.
mert a Sofia Loren, meg a Lolo Brigida, meg a Marina Vladi, nekem te vagy.
Ez korábbi műsorunk ismétlése. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Ma a hegyi és terepfutás került terítékre. A stúdióban üdvözlöm Szabó Ágotát, U20-as EB ezüstérmes hegyi futót, és Berendi Antalt, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökét. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
Hello, szia!
Szia, és köszönjük szépen a megtisztelő meghívást.
Ez beszélgetésünk egyik fő apropója, hogy június elején a szlovéniai Kamnikban rendezett hegyi futó Európa-bajnokság U20-as mezőnyében. Ágotta, egy fantasztikus versenyzéssel ezüstérmet szereztél az Up and Down ugye versenyszámban. Hát elevenítsük fel picit ezt a versenynapot. Milyen emlékek, élmények maradtak meg benned erről a kiváló sikerről?
Utólag nagyon vegyes érzések vannak még bennem. Még magam sem hiszem egyébként, mert nem ilyen céllal mentem oda ki. Nagyon örültem, hogy kijutottam oda, és hogy megszereztem a kvalifikációt a Szent Gáli OB-n még áprilisba, és nekem már ez így magában nagy megtiszteltetés volt, hogy képviselhettem Magyarországot, és igazándiból aznap reggel én úgy álltam oda, hogy lesz, ami lesz, és tényleg megpróbálom magamból kihozni a legtöbbet, de nem voltak ilyen álmaim, hogy én majd ott fogok állni a dobogó bármelyik fokán. Előzgettem az embereket fölfele a várba, az nagy élmény volt, nekem az olyan tetszett, és lefele megpróbáltam minél jobban nyomni, de hát lefelében még bizonytalan vagyok, mert kicsit azért féltem magamat. Amikor beértem a városba, Tóni nagyon óvégatott, hogy menjek, és nem tudtam, hogy hol állok helyezésileg, és amikor beértem, így mondják nekem, meg hozzák oda a magyar zászlót, az még mai napig így hihetetlen számomra.
Mondtad, hogy nem ilyen célokkal mentél ki, akkor semmilyen ilyen konkrét elvárás nem volt magaddal szemben a EB előtt?
Konkrétan nem voltak ilyen álmai, mert nem szeretem beleélni magamat, hogy ott állok, elképzelem, ott állok a dobogót felső fokán, és hogy megnyertem, mert hogyha esetleg nem jön össze, vagy csalódás ér, akkor nehezebb feldolgozom a kudarcot. Én helyt akartam állni, és sérülésmentesen megúszni.
Tóni, téged mennyire lepett meg ez az eredmény, és miért mondható ez tulajdonképpen sporták történeti sikernek?
Hát, ahogy Ágota is említette, nagyon megdöbbentem, de valami őszintén számoltunk vele, hogy Ágota elő lesz, mert azt ugye Ágota elhallgatva egy picit, hogy az uphill versenyen bejött 8. helyen, ugye ez a csütörtöki napon, tehát nagyon az élmezőnybe, nagyon szépen befutott ugye az első versenyszámban Ágota, és nagyon közel volt ott is a dobogóhoz, úgy, hogy gyakorlatilag még a célt sem látták ugye a versenyzők, mert képzeltek el, hogy ködbe volt egy felhő, mert volt maga a cél, és ítéletidő volt, tehát ilyen 10 fok körüli hőmérséklet, zógó eső, és utána beszélgettünk is Ágotával sokat, hogy mi várható, melyik áll hozzá közelebb az uphill, tehát a vertikál, csak fölfele, vagy pedig az up and down, majd kiderül, és hát kiderült. Céltól voltam az up and down versenyen egy olyan 4-500 méterre, és ha meglátom Ágotát második helyen, hát őszinte leszek, a 16. éve csináljuk a közösen sokat magammal a hegyifutást, és földbe gyökerett a lábam, és önkívületi állapotba próbáltam segíteni, vagy utána futni, de hát az nem volt könnyű utána futni se. A 3. helyezett kislány nagyon jött. Furcsa volt kimondani, hogy gyerünk, mert meg lesz a második helyet. Számomra ez elképesztő hatalmas érzés volt, tehát nehéz szalagba önteni, mert van őszintén. És a célban Ágotát látni ugye magyar zászlóval elképesztő látvány volt. Beszéltem ott Rutkowski Edével, aki az Európai Atlétikai Szövetségben dolgozik, és a hegyi futásért is felelős többek között, ő ott egyik szervező. És akkor is kérdeztem is Edétől, hogy mikor lesz a díjátadás, mert erre soha nem készültünk, tehát ezt nem néztük meg a programban, mert való őszintén, tehát minket magyarokat a soha nem érintett, úgyhogy de ez egy fantasztikus siker volt. Úgyhogy,
és ugye ebben az U20-as korosztályban akkor nem is volt még korábban hasonló.
Nem csak a 20-as, a felnőtt korosztályban sem volt, nem volt még hasonló. Annyiban egy picit kiegészteném, hogy tavaly ugye Juhától az U18-as úgynevezett Youth Cup-on világbajnokságon, szinte hegyi futásban, az egy zárt korosztály 16-17 évesek között, ő második lett. de egy Európa bajnokságon ez egy sokkal nagyobb, de sokkal több ország vesz részt rajta, sokkal komolyabban veszik, és ez egy fantasztikus siker, hogy az atlétikai szövetség rendezi a versenyt, úgyhogy beszélve ott a szervezőkkel már nagyon komolyan veszik egy futást, és magasabb szinten valósan, mint a mezőfutó EB is, tehát bízom a szakágnak a jövőbeli felemelkedésében.
Mit jelent számodra ez az EB ezüstérem ágata?
Most érettségiztem idén, szóval nagyon sok továbbtanulási pontot, valamint egy nagyon nagy büszkeséget és önbizalmat adott a továbbiakban, meg látni azt, hogy a szüleim mennyire örülnek, meg az edzők mennyire támogatnak, meg ugye az ide vezető úton is számtalan ember támogatta a munkámat, és nagyon hálás vagyok nekik, mind a szüleimnek, a családomnak, a testvéremnek, az edzőknek, a szövetségi kapitánynak, a sportmasszörnek, szóval tényleg, akik így hozzájárultak így a munkámhoz, az edzéseimhez, nagyon hálás vagyok, mert nélkülük nagyon nehéz lett volna megcsinálnom ezt.
Ugye up and down versenyszámban, vagy kategóriában az ezdőzt, és akkor a vertikálban egy szintén figyelemre méltó 8. hely. Egy picit avasd be minket abba, hogy mi a különbség a kettő között, vagy se tulajdonképpen még milyen kategóriák, versenyszámok vannak egy ilyen elbén.
A vertikál az egy felfutás tulajdonképpen, hogy egy kijelölt útvonalon csak felfutunk. Itt ez esetben 1200 méter szintre futottunk föl 1600 fölé, és ugye ott már, ahogy Tóni is említette, nagy volt a köd, meg az eső, meg tényleg ítéletidő volt. Az olyan szinten volt kemény, hogy nagyon köves volt, meg figyelni kellett, hogy hova lépünk, hogy ne csúszson ki a lábunk alól a talaj, ne csúszunk le. Az is kemény volt, de hamar vége lett, ez egy rövidebb táv egyébként, és ugye itt viszonylag rövid táv alatt teszünk meg nagyon sok szintet, tehát ugye 3,8 volt, és több mint 400 méter szinttel. Az up and down, ott meg ugye, hát felfutottunk a várba, ugye Kamnyik településén, és majd utána szépen így kacskaringózva lejöttünk egy ilyen single track nevezetű útvonalon, tehát ahol annyira keskeny, hogy csak egy ember fél el, tehát előzni nagyon nehéz, és az olyan szinten ugye, hogy a lefelékbe is lehet itt technikázni, hogy jobban megnyomjuk, hogy egy kicsit előrébb kerüljünk, hogyha netán lemaradnánk, vagy ilyenek. Szóval ez a különbség.
Mi kell ahhoz, hogy valakiből egy nagyon jó hegyi és telefutó olyan?
Hát először is ugye Ágota ugye tájfutó is, sőt, elsősorban tájfutó, mellette ugye atléta is, hegyi futó is. Valószínűleg gyerekkorodban is már szerette a természetet, hegyeket, sokan így kezdik, a kirándulnak, leigazolnak egy atlétika egyesülethez, és akkor szerencsésen vagy megtalálják a tájfutást, és szeretnék magukat kipróbálni több szakágban. Tehát valaki a pályaatlétikát is csinálja, párhuzamosan ugye Ágita is csinálja, és akkor mellette a hegyi futást, amikor ugye belefér a pályaatlétikai felkészülésben. Tehát például idén is két atléta, Juhász Dorottya és a Mirai Der Gergő is indult, egyikőjük Kamnyikban lett top 20-as, egyébként U20-ban a Gergő. A Dorottya is indult a Youth Cup-on is idén, tehát a U18-as világbajnokságon, és mind a ketten kvalifikálták magukat az idei U18-as pályaatlétikai Európa bajnoksága is rétiben. Egyre többen vannak, akik a pályaatlétika mellett, utca mellett hegyet is kipróbálják, és megszeretik, mert gyönyörű hegyekre jutunk el szerintem.
Igen, ezt az előbb is ugye már a Ágota, ahogy elkezdett mesélni, már rögtön kiderült belőle, hogy igazából impozáns és nagyon színes környezetben zajlanak ezek a versenyek.
Kamnyik települése is, én nem gondoltam volna, hogy ennyire szép. Az emberek is, a helyi emberekkel néhány szót beszélgettem, és nagyon barátságosak voltak, befogadóak voltak, meg jó volt a közeg, a természet, az idő is nagyon szerencsénk volt. Igaz, az első nap, tehát a vertikálon annyira nem volt jó időnk, de hál' Istennek a vasárnapi futásra már szép időnk volt, és így nem nehezített az időjárás a futást, így tényleg ki tudtuk magunkat futni.
De egyébként verseny közben mennyire van neked időd, vagy lehetőséged így nézelődni, kicsit magadba szívni a környezetet?
Őszintén semennyire, mert mind a kettőnél nagyon vigyáztam a lábamra, meg nagyon a lábam elé néztem, meg az útvonalat, hogy merre kell menni, szóval így utólag néztem, meg így utólag néztem körül, megnéztem vissza a felvételeket, hogy úristen, milyen gyönyörű helyeken jártam. sajnos ez hozzájár ahhoz, hogyha nagyon kell figyelni, meg hogyha új helyen vagyunk, akkor nem nagyon tudunk nézelődni, de talán utólag. Meg vissza lehet menni oda, tehát...
Tóni már egy picit beavatott minket az előbb abba, ugye, hogy azért több területen is elég szép eredményeket érsz el. Hogyan alakult a te atléta pályafutásod, és hogyan mentél ebbe az irányba?
11 évesen elkezdtem tájfutni a testvéremet követve, Gödöllőn, a Gödöllői Egyesületnél. Ugye a tájfutás az térképpel való tájékozódás, úgymond offroadon, nem útvonalat követve, hanem pontokat kell keresni, és meg kell fogni. Ez egy kicsit ugye komplexebb, de nagyon széles körű, és a korosztály is tényleg kisgyerektől, amíg tud menni az ember, addig tudja csinálni ezt a sportot. Nagyon nagy szellemi és fizikai megerőltetés egyébként, de jó agytorna is mellette. Szóval ott 11 évesen kezdtem el, olyan 14-15 évesen kezdtem el így fejlődni abban a sportban, de mindig voltak kudarcaim, meg nem úgy ment, meg féltem, hogy eltévedek, és ez így mindig blokkolt, szóval nem voltak úgy sikereim. És aztán így csapatban egyre jobbak lettünk, amikor így csapatba beraktak, ilyen 3-4 fős csapatváltóba, és tavaly májusban kerestem meg Gödöllőn Gadanesz Györgyöt azzal, hogy szeretnék indulni az 5000 méteres úszas magyar bajnokságon, ugye az pályabajnokság, atlétika pályabajnokság, és elkezdtem atletizálni ezzel. Ott megnyertem azt a versenyszámot, és utána jöttek a következő versenyek, hogy akkor erre-arra. Ott is helytáltam nagyon szépen, csináltam az atlétikát, de tudtam, hogy nekem a pályaversenyek nem adnak annyit így sem lelkileg, sem így, nem is tudom, fejlődési szinten, hogy nekem ott lenne a helyem, meg nem nagyon élveztem. A tájfutásból adódóan találtam egy versenyt a Magyar Atlétikai Szövetségnek a honlapján idén, hogy lesz Szentgálon ez az OB, ami kvalifikációs verseny az Európa bajnokságra, és én ezt kitűztem célul, hogy én ezt szeretném elérni. Sikerült, hogy ott helytállnom, arra nagyon sokat készültem. A tájfutásból adódóan sok tapasztalatom van terepen.
A helytállás az mit jelentett?
Megnyertem.
Igen. Tehát, hogy... Igen, és tulajdonképpen ez nem korosztályos bajnokság.
De, ez korosztályos volt, de hogy itt úgy volt, hogy U20-as volt, meg ugye voltak az elitek, ugye ők már a felnőttek, de nekünk volt 7 kilométeres a pályánk, nekik meg egy fél maratont kellett futni. Ott sikeresen megnyertem, ezzel kvalifikáltam magam az Európa-bajnokságra, és ott kezdtem el még komolyabban, ugye többet, még többet terepen futni, de tulajdonképpen így idén éveleje óta határoztam el így a terepfutás mellett, hogy így azt szeretném jobban csinálni, azt jobban élvezem, a természetet nem olyan monoton, ahogy Tóni már említette, ugye 10.000 méteres OB-n, hát ott az a 25 kör a pályán azért az elég unalmas volt, meg nagyon meleg is volt, szóval az ott rendesen kimerített.
Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsora. Budai Zoltán beszélget az U20-as ezüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökével. Hegyi futás, terepfutás, Tóni, mi a különbség a kettő között? Van-e egyáltalán olyan nagy különbség a kettő között?
Hát ezen sokan polemizáltak már szerintem. A műsor előtt itt beszéltünk mi is hárman, hogy mi lehet a különbség. A terepfutást annak mondják, hogy ahol nincs magas szintemelkedés, tehát egy síkabb területen zajlik, de én véleményem szerint a mezei futás is a terepfutáshoz köthető. Ezen sokan vitatkoznak, nem tudom, míg a hegyi futásban azért már komoly szintemelkedéseket küzdenek le a versenyzők, tehát ahogy Ágota is említette, gyakorlatilag a felnőtt férfiak és nők, például a Kamnyikban 400 méterről indultak, és 1660 méterre futottak be a célba, tehát 9 kilométer alatt 1200 méter szintemelkedés volt a férfiaknak és a nőknek, és Ágotáig gyakorlatilag a pálya utolsó harmadát futották le, tehát addig legnehezebb részét futották Ágotáig, tehát U20, de rövidebb, de azért egy nagyon kőkemény távot futottak le Ágotáig.
Beszélgettünk ugye most már utánpótlás sikerekről, mondhatom több eszembe, hiszen ugye Juhász Dorottyát is említettük tavalyról, előbb is beszéltél ugye a fiatalokról, akik kiváló helyezéseket értek el. Hogy állunk jelenleg az utánpótlással?
Hát ugye Juhász Dorottya révén még ugye úszas, idénis ugye U18-as hegyfutó világbajnokságon indult. Most idén sajnos nem sikerült neki úgy, mint tavaly, de bízom benne, hogy ugye még van 2 éve ebbe a korosztályba, és bízom benne, hogy jövőre esetleg a világbajnokságon, vagy azt követően az EB-n még tisztes helytállást, akár még egy szép eredményt is el tud érni. És említsük meg talán a felnőtteket is, idén például Dalos Máté a kamnyiki hegyifutó EB-n az uphill versenyszámban 20. lett. Tehát egy férfi elit számban, ahol teli van profikkal, minden idők legjobb magyar eredményét érte el felnőtt korosztályban, nagyon sűrű, nagyon erős mezőnyben, szerintem egy hatalmas teljesítmény volt, az értékeli, aki ebben a szakágban benne van, de én azt gondolom, hogy a 20. helyet nem kell megmagyarázni, ahol angolok, németek, olaszok, spanyolok.
És hát ugye feltételezem egyébként, hogy a sok mindenkinek ez egy ilyen kiegészítő sportág, mondhatom így, hiszen azért lehet, hogy a pályaatlétikában is sokan jönnek, nem?
Is, igazából. Egyes. De a Máté esetében, Dalos Máté esetében már rá specializálódott egy futásra. Egyébként ő is atléta is volt, tájfutó is, de most már szerintem célirányosan a hegyi futásra készül, és ugye hazai körülmények között készülnek a fiatalok és a még fiatalabbak, úgyhogy nem könnyű fölvenni a Pireneusokban edző, az Alpokban készülő versenyzőkkel a versenyt, de hát hála Istennek sikerül, és egyre inkább ott vagyunk, és fönn vagyunk a térképen, tehát csapatban is voltak top 10-es helyezéseink, ami szerintem kiemelkedő, illetve Óbuszban Ágota mellett is volt a fiatal Gergő is, aki top 20-ba bekerült, illetve Dalos Máté 20. lett, bízom a sikeres folytatásban.
Hogyan találnak rá a fiatalok a hegyi és telefutásra?
Hát így, ahogy Ágota is tulajdonképpen a Magyar Atlétikai Szövetségen keresztül van egy válogatási rendszerünk, amit igyekszünk már januárban kommunikálni a szövetség honlapján, illetve a hegyifutás.hu portálon, és ezen keresztül van egy standard versenyeink, tehát a Vedac Veszprém rendezi a Szent Gáli, az imént említett Szent Gáli hegyifutó OB-t, valamint Ágota szerint elhallgatta, hogy talán volt később a BSI rendezésében a Kékes hegyifutó országos bajnokság is. Ott ugye 2 versenyszám van, van ugye a beton, tehát aszfalton való felfutás, és van a 4. vagy 5. éve rendezik meg a terepen is a versenyt, ami egyben most már országos bajnokság is, tehát ott 11,5 kilométer, és ha jól emlékszem, 800 méter szintemelkedéssel, pozitív szintemelkedéssel, és ott maga biztosan nyert Ágota is ezt a versenyt, már felnőttek között, tehát ott csak felnőtt korosztály volt, és ott maga biztosan nyert. Tehát ez a 2 verseny jó alapot képez. Tehát nekünk a BSI például egy nagyon jó pozitív dolog, hogy ott nagyon sokan indulnak, és ezáltal is bízom benne, hogy egyre többen megismerik a magyar hegyi futást, vagy a hegyi futó válogatottat, és a klubok is szeretettel várják a fiatalokat.
Hogyan és mennyit lehet edzeni egy ilyen hatalmas szintemelkedésekkel teli megméretésekre?
Hát szerintem meg, ahogy így telnek az évek, mondhatni öregedek, úgy így jobban, egyre jobban rájövök, hogy az edzés mellett a pihenés és regeneráció is ugyanolyan fontos, szóval nagyon sok szintet ugye itt az országban nem lehet, de vannak azért durva terepek, tehát a Mátrában is találunk azért olyan helyeket, ahol lehet gyakorolni erre. Meg kell találni a megfelelő edzőt, aki segít, és aki írja az edzéstervet, személyre szabottan, mert az nagyon fontos, hogy szerintem egy kisebb közösség, de ott egy odafigyelő edző legyen, aki úgy írja az edzéstervet, hogy személyre szabottan tudja, hogy annak az adott egyénnek mi a célja, mert nem lehet egy emberre ráhúzni az edzéstervet, mert abból csak káosz lesz, mert mindenki más szeretne, meg mindenkinek más a jó, minden egyén teljesen más, hogy reagál minden szervezet. És hát ugye, ahogy említettem, a pihenés is nagyon fontos, mert az alvás és a pihenőnapokon regenerálódik az izom, az izomzat, és ezáltal a következő nehezebb napokat majd jobban fogjuk bírni, nem égünk ki olyan hamar, pihentebbek leszünk, meg hát mást is kell csinálni.
Hát így van. Ki vagy kik azok a edzők, szakemberek, akik segítik a te munkádat, fejlődésedet?
Hát ugye a tájfutásba jöttem, ott ifjabb kis György volt, valamint Dobai Zsolt, de ő inkább a technikáért felelt, olyan értelem, vagy a tájékozódásra fókuszált. Atlétikából Gadanez György, és nem olyan régiben elkezdtem egy közös munkát Szabó Sándorral. Ő jelenleg külföldön tartózkodik, mert külföldön él, úgymond így online írja az edzéstervet nekem személyre szabottan, és ugye hát Berendi Antal a szövetségi kapitány támogatja folyamatosan a munkámat.
Milyen adottságokra tulajdonságokra van szüksége egy fiatal atlétának ahhoz, hogy hegyi és terepfutásban kiemelkedő eredményeket érjen el. Mondjuk ezt úgy is kérdezhetném, hogy Ágotának milyen tulajdonságai és adottságai vannak, hiszen ő kiemelkedő eredményt ért el emlékben.
Hát én szerintem olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy a keménység a legfontosabb, tehát aki a kemény terepet is jól bírja.
Akarat.
Igen, keménység, akarat.
Kitartás.
Meg gyakorlatilag szerintem még a lefele futást, amit Ágot elmített, hogy az egy nagyon komoly része a hegyi futásnak. Ilyen elővétel és tulajdonság, talán mint a csapatsportágon az, hogy lássa az ember, hogy hova lép. Tehát ott azért tényleg sziklák, kövek, gyökerek, és ugye Ágota is említette, hogy félt, hogy elessék, stb. Tehát sajnos vannak sérülések, tehát egy bukaficam, ilyesmi előfordul. Most a Kamnyikban is előfordult egy magyar sásznál, egy kisebb sérülés sajnos. Tehát ezek együttes hatása kell ahhoz, hogy valaki nagyon jó hegyi futó legyen. Igazából atlétikát, ha valaki elkezd atlétizálni, futni, illetve a tájfutást, ezeknek az elejéből sok szakágban kipróbálja magát, ez egyik a hegyi futás. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség a fiatalok számára, hogy megmértessék magukat a külföldi versenyeken. Tehát jövőre például a világbajnokság Dél-Afrikában lesz, úgyhogy az egy érdekes dolog lesz, az egy külön műsor lehetne.
Ezt kiegészíteném, hogy szerintem a kitartás meg az akarat is nagyon fontos, mármint szüleim szerint engem csak ez visz előre, tehát nem feltétlenül. Meg hát az edzettség, de az ugye mellékes, mert az a kitartáshoz tartozik, hogy mennyire kitartóan edz az egyén, és mennyire céltudatos, mert az is fontos, hogy ismerje magát, hogy mit bír el.
A nagyon kitartó és rendkívüli akarattal rendelkező sportolókra szokták azt sokszor mondani, hogy szeret szenvedni. Igaz ez rád is?
Fanatikusak, igen, az ilyen céltudatos sportolók, szenvedni nem szeretek, de hogyha van egy sérülésem, vagy egy nem annyira komoly sérülésem, akkor hát akkor is csinálom az edzést, és nem biztos, hogy kéne, mert lehet, hogy azzal csak ártok, de van bennem egy olyan én, hogy csinálni kell, mert akkor nem lesz eredmény, de ugyanúgy pihenni kell. Tehát az egy jelzés, hogy elfáradtam, és most meg kell álljak, szóval erre idővel rájön az ember.
Az előbbi gondolatmenetről jutott eszembe, hogy sokan azt gondolnánk, hogy hú, hát fölfelé kell futni, az mennyire emberpróbáló is megerőltető, de ugye lefelé is kell futni, és mondjuk elég, aki csak mondjuk túrázni jár, az is tudja, hogy azért lefele se olyan könnyű közlekedni a dombon, meg a hegyen, ugye? Mire kell figyelni mondjuk lefelé jövetkor?
Hát a lefelébe is, például itt Kamnyik esetében ugye a kövekre kellett figyelni, meg ugye előtte nap esett az eső, és nagyon sáros, csúszós volt, tehát hogy nekem is volt, hogy így megcsúszott alattam a talaj, tehát bármennyire is profi cipője van, vagy valakinek nem az fogja segíteni, mert óhatatlanul kicsúszik. Meg az, hogy hogyan vegyük be a kanyarokat, hogy kisebb ívbe vagy nagyobb ívbe vegyük be, hogyan tudjuk mi úgy irányítani magunkat, hogy tényleg a legjobb legyen, és ne előzzenek be minket, meg ne korlátozzuk mondjuk, hogyha a másik előzni szeretne, azért ne álljunk be elé, mert az nem fair szerintem.
Igen, mondjuk egy pályaatlétikában vagy utcán, ugye gyakorlatilag a talajt nem kell figyelni, tehát idézőjelben vakon lehet futni, haladni. Itt nagyon kell koncentrálni fejben, tehát tényleg akár a vetétársakra figyelni, akkor egy szikla, egy fatörzs, kidőlt faág, akkor fényviszonyok is változnak, tehát például Ágat elmentette, hogy át kellett futni egy várfalon, várfal alatt kapun, és ott is megváltoznak a fényviszonyok, tehát az erdőből ki erdőbe, be most 30 fok van, bemész egy picit hűvösebb, csúszik, éles kanyar, tehát single track, ahol csak egy ember fél el, tehát reggelig tudnánk sorolni szerintem Ágotával, hogy milyen apró trükkök vannak, és figyelni kell, de sok-sok gyakorlással, meg a rutinnal jön meg az illetőnek a hegyi futásban.
Ágot, említetted, hogy az EB ezüstérem azért jókora önbizalommal szolgált neked, és megerősített az eddigi munkádról. Hogy látod, mi lehet a következő lépcsőfok a pályafutásodban? Milyen célok, hogy tervek vezérelnek a jövőt illetően?
Hát őszintén most nincsenek céljaim, mert nekem ez egy hatalmas löket volt, de így valahogy nem is vágyok most így jelenleg a versenyzésre. Továbbra is csinálom az edzéseket kitartóan, de úgymond egy pihenő időszakban vagyok benne. Majd ősszel, hogyha lesznek versenyek, amit az edzők így javasolnak, majd arra fogok készülni, meg hát majd jövőre, majd ilyen komolyabb terepfutó versenyeket is megpróbálnék, meg hát ugyanúgy szeretném kvalifikálni magam nagyobb ilyen versenyekre, és aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul.
A hegyi és terepfutó bizottságnak milyen céljai vannak a közeljövőt, vagy akár távoli jövőt illetően? Feltételezem, hogy az utánpótlás bázis szélesítése az mindig egy prioritás.
Hát a létszámbővítés az mindig is prioritás volt, illetve hogy minél több klubot vonjuk be egy futás vérkeringésébe. Ezért is csináljuk évről évre, hogy van a két stabil verseny, a Vedac Veszprém rendezésében a Szent Gáli OB, illetve a Budapesti Sportiroda rendezésében a Kékes Hegyfutó Országos Bajnokság, hogy lássák transzparensen, hogy mire készüljenek a versenyzők, és akkor az éppen aktuális Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra kvalifikál a verseny. Jövőre speciális helyzet lesz, hogy a Dél-Afrika nem lesz egyszerű, meg az utazás is nyilván anyagi vonzata is van, nem kevés sajnos, úgyhogy a szövetség támogat minket, mindig lehetne több a támogatás persze, de ennek is örülünk, de bízunk benne, hogy a fiatalokat és a még fiatalabbakat tudjuk támogatni, és a szakáknak szerintem van jövője. Gyulai Mártonnal beszéltünk, a World Athletics-ben dolgozó Gyulai Mártonnal, a spanyolországi hegyfutó világbajnokságon, és ő azt említette, hogy a World Athletics egyre inkább komolyabban veszi a hegyi és terepfutást. Egyre több pénzt tol bele, és egyre inkább fel akarja emelni a hegyi és terepfutást. Például a világbajnok az 5000 dollárt kap, az első öt helyezett kap pénzdíja. Tehát, és ahol megjelenik a pénz, ugye, ott egyre magasabb teljesítményes alkalja a versenyzőket, egyre profibbá válik a maga a szakág. Úgyhogy én bízom benne, hogy Magyarországon is egyre többen válasszák ezt a szakágat pályatletika mellett, vagy akár párhuzamosan, vagy a tárgyutással párhuzamosan, ahogy Ágóta említette, és én bízom benne, hogy egyre több fiatal és egyre több klub fog bekapcsolódni egy futásban.
Igen, és hát ugye egy másik ösztönző erő lehet az, hogy mint ahogy említettétek is említetted, hogy milyen helyekre lehet eljutni akár egy válogatottal, ugye magyar színeket képviselve. Ugye talán itt nem annyira sűrű a mező, kisebb a konkurencia, ugye a kevesebb induló miatt, hogy valaki ott legyen egy ilyen világversenyen fiatalként, és eljusson akár jövőre Dél-Afrikába.
Jó felvetés egyébként, amikor elkezdtük csinálni, akkor gyakorlatilag lasszóval fogtuk az embereket, kis túlzásra, hogy gyere ki egy világbajnokságra. De most már ott tartunk szerencsére, hogy elég komoly, tehát válogató versenyen már megküzdenek a fiatalok és a felnőttek is a csapatba kerülése, ami szerintem egy nagyon jó dolog, tehát van konkurencia. De meglátjuk, hogy Dél-Afrikában ki fogja kvalifikálni magát, más oldal az anyagi része, úgyhogy én bízom benne, hogy ki tudunk menni egy jó kis csapattal. Ha egy példát mondhatnék, 2019-ben Argentinában voltunk egy futóvilágbajnokságon, tehát az ember eljutottunk Dél-Amerikába, és szerintem tök jó dolog volt, és ott képzelhetünk Magyarországot. Szerintem ez is fontos, hogy ott legyünk a sok nagy nemzet mögött, mellett, és ott legyünk az adott Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon. Ugye idén például ugye a Kamnyiki hegyfutó EB, és ugye a U18-as hegyfutó világbajnokság mellett volt még senior Masters hegyfutó VB is, ahol ott is szép eredményeket értünk el, tehát egészen U18-tól figyelünk a felnőtteken, U20-ason keresztül a szeniorok Masters korosztályra is, úgyhogy én bízom benne, hogy széles palettával minél több atlétát, tájfutót, utcai futót be tudunk vonzani.
Terepen, hegyen, pályán, mindenhol nagyon sok sikert kívánok még nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önök az utánpótlás.hu magazin műsorát hallották. Budai Zoltán beszélgetett az 20-as EB ezüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökével. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől.